Abban az időben megszólalt Jézus, és ezt mondta: jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Íme az ajtó előtt állok, és zörgetek, ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. A mi bőti ünnepi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Urunk, életünk a földporához tapad, eleveníts meg bennünket igéddel, mert lábunk előtt mécses a te igéd, ösvényünknek világossága. Amen. Kedves testvérek, bőjtelső vasárnapján hallgassuk meg a mi élő Istenünknek igéjét, ugyamint az szól hozzánk Ézsaiás próféta könyvének 58. részéből, annak is az első 10 verséből. Kiálts, ne sajnáld a torkod, harsogjon hangod, mint a kürt. Mondd meg népemnek, hogy mi a bűne, Jákob házának, hogy mi a vétke. Ők minden nap keresnek engem, szeretnék megismerni utaimat, mint egy olyan nép, amelynek tettei igazak, és nem hagyja el Isten törvényét, igaz döntéseket kérnek tőlem, szeretnének Istenhez közel lenni. Miért bőjtölünk, mondják, ha te nem látod meg? Miért gyötörjük magunkat, ha nem akarsz tudni róla? De hiszen ti a bőti napokon is megtaláljátok kedveléseteket, mert robotosaitokat hajszoljátok, hiszen pörölve is veszekedve bőjtöltök, sőt bűnösen, ököllel verekedve. Nem úgy bőjtöltök, ahogyan ma illenék, nem úgy, hogy meghalljam hangotokat a magasságban. Ilyen az a bőjt, amely nekem tetszik, ilyen az a nap, melyen az ember lelkét gyötri, ha lehajtja fejét, mint a káka, zsákba öltözik, és hamot szór maga alá, azt nevezett bőjtnek és az Úr kedves napjának. Nekem az olyan bőjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, s összetörsz minden jármot, oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény bujdosókat. Ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől. Akkor eljön világosságod, mint hajnal hasadás, s hamar beheged a sebed. Igazságod jár előtted, és az Úr dicsősége lesz mögötted. Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol. Ha kiáltasz, ezt mondja, itt vagyok. Ha majd senkire sem raksz jármot, nem mutogatsz újjal, és nem beszélsz álnokul, ha kenyeret adsz az éhezőnek, és jól tartod a nyomorultat, akkor fölragyog a sötétben világosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli napfény. Isten tegye áldottá az ő igéjét minnyájunk lelke számára hitáltal, hogy Istenek igéje bennünk élővé és hatóvá válhasson, gyertek alázatos szívvel, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, leborulunk te előtted, édesatyánk, és magasztalunk téged, itt az Úr asztala körül, és dicsőítünk téged a te lelkednek ereje által, mert Urunk hatalmas voltál mindeddig megsegíteni bennünket ebben az esztendőben is. Ígéddel tápláltál, vezéreltél, sötétben fényt és világosságot adtál. S Urunk, magasztalunk azért, hogy amikor gyöngék vagyunk, akkor te vagy az, aki megerősíted a mi roskadozó térdeinket, és te vagy az, aki bizonytalankodó gondolatainknak is hitbeli bizonyosságot tudsz adni. Ó, Úr Jézus, magasztalunk téged azért, hogy megterítetett az Úr asztala, és hogy te magad hívtál, és vársz bennünket itt a veled való találkozásra. Kérünk, Úr Jézus, áld meg ezt a lelki találkozást. Engedd meg, hogy teljesen oda tudjuk adni most magunkat te neked. Szelíd és alázatos lelket munkálj ki bennünk, Urunk. Tégy bennünket szent lelked ereje által készé és hajlandóvá, hogy elfogadjuk igédet, hogy abba az irányba menjünk tovább, amit te mutatsz, és azt cselekedjük meg, amire te most kérsz bennünket. Bocsáss meg nekünk, Urunk, hogy az óemberi természetünk sokszor felülírja azt is, amit látunk és szeretnénk, nem azt tesszük, amit te kérsz, és nem úgy hallgatjuk meg igédet, ahogyan te azt szeretnéd. Bocsásd meg nekünk, Urunk, mikor eltorzítjuk a tiszta, egyenes hangodat, és a bensőnkben, Urunk, úgy forgatjuk, hogy a számunkra kedves legyen. Jöjj, Szentlélek, Úristen, és tisztíts meg bennünket, mert mindaz, amit te elválasztol magadnak, szent. Szentelj hát meg bennünket, Urunk, és kérünk, hogy tiszta szívet teremts bennünk, s az erős lelket te újítsd meg mi bennünk. Könyörgünk, Urunk, az ige hirdetőjéért, áld és szenteld meg őt szent lelkednek ereje által. S könyörgünk mi magunkért is az ige befogadóért, hallgatóért. Urunk, engedd meg, hogy ne szóljon a te igét hiába, hanem célba érhessen, elvégezhesse célját, amiért most is küldöd. Légy, Urunk, a betegeknek gyógyítója, a gyászoló, megtört szíveknek vigasztalója. Légy itt közöttünk, mennyei édesatyánk, mert ha a világ nem tudná is számos bűnünket, te előled elrejtenünk semmit sem lehet. Látja lelked minden bűnünk, melynek átka súlyt. Vedd le rólunk, ó Úristen, vedd le ezt a súlyt. Jézus Krisztusért. Amen.
Kedves testvérek, Isten igéjét Máté evangéliumának 6. fejezetéből olvasom fel, 6. fejezet 16. versétől a 18. versig. Fennevezett helyről így szól Isten igéje. Amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket. Bizony, mondom nektek, megkapták jutalmukat. Te pedig, ha böjtölsz, kend meg a fejedet és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem atyád, aki rejtve van. A te atyád pedig, aki látja, ami titokban történik, megjutalmaz téged. Amen. Jézus a hegyi beszédben a kegyesség gyakorlását illetően 3 fontos dolgot emel ki. Az adakozást, az imádkozást és a böjtölést. Olyan dolgok ezek, amelyeket nem csak elvár Jézus a tanítványaitól, hanem még utasításokat is ad nekik, arra vonatkozólag, hogy amikor ezekben gyakorolják magukat, akkor mit tegyenek és hogyan tegyenek. Az előző hetekben például arról volt szó közöttünk vasárnaponként, hogy hogyan imádkozzunk. Hiszen amikor Jézus ebben a szakaszban az imádságról tanít, akkor egy ponton azt mondja, hogy ti ezért így imádkozzatok. És következik az a jól ismert imádság, amit úgy szoktunk emlegetni, hogy az Úri imádság, vagy mi atyánk. És azt gondolom, hogy a legtöbben mi keresztények nagy hangsúlyt helyezünk a mindennapi imádságra és az adakozásra, de a böjtnek már jóval kevésbé tulajdonítunk jelentőséget. Egyfelől ez lehet azért, mert mi emberek kevésbé szeretünk lemondani olyan dolgokról, amiknek már egyszer értéket tulajdonítottunk. Vagy nem szeretünk háttérbe szorítani olyan dolgokat, amiket kedvelünk, és esetleg fontos helyen van az életünkben. Másfelől pedig azt gondolom, hogy valószínűleg azért is tulajdonítunk a böjtnek kisebb jelentőséget, mert mi protestánsok, akik a szív és a lélek befelé fordulását hangsúlyozzuk, ezt tartjuk a legfontosabbnak, nehezen tudunk kiegyezni egy olyan külsődleges testi gyakorlattal, mint a böjt. És mert leginkább nem tudunk kiegyezni ezzel a testi gyakorlattal, mondván, hogy nem akarunk a cselekedeteknek jutalmat tulajdonítani, egyhamar félretesszük, hogy ha nem értjük, akkor inkább ne is foglalkozzunk vele. És meg tudom érteni ezt a típusú gondolkozást, mert én is így voltam ezzel elég sokáig. Ugyanakkor jó, hogyha mindannyian figyelünk arra, amit Jézus ebben a szakaszban mond. Amikor adományozol, így tégy. Amikor imádkozol, így tégy, és amikor böjtölsz, így tégy. Tehát nem kérdés, hogy fogunk. Ezek szerint, amilyen természetes számunkra az, hogy adakozunk és imádkozunk, legalább olyan természetes kellene, hogy legyen az is, hogy a böjtben gyakoroljuk magunkat. Jézus biztos volt benne, hogy a böjtnek helye van a hívő életünkben. És ha ő ebben biztos volt, akkor nekünk sem kellene kételkednünk. Ezért nézzük meg most, hogy mi hát a böjt bibliai alapja, és mi a lényege annak. Megfigyeltem, hogy az Ószövetségben a böjt nagyon gyakran együtt jár a ruhák megszaggatásával, a zsákruhába öltözéssel és a hamu vagy porszórással. A felolvasott lekcióban is hallhattuk, hogy Isten azt kérdezi a néptől. Azt gondolod, az a böjt, amikor lehajtod a fejedet, zsákruhát öltesz és hamut hintesz a fejedre. Akár csak ebből a szakaszból is tudhatjuk, hogy ezeket tényleg együtt gyakorolhatták. De miért? Hadd mondjam el először azt, hogy mit akartak kifejezni ezzel a három tettel. Az a zsákruha, amiről itt szó van, egy durva szövésű, földszínű, szabás nélküli ruhadarab volt, amelyet minden háztartásban meg lehetett találni, hogy adott esetben felölthessék azt magukra. Ilyen eset lehetett az, amikor valakit gyászoltak, vagy például a böjt ilyen idő volt. Ugyanakkor ez a ruhadarab a kor rabszolga viselete volt, és mint ilyen a megalázkodás jele ennek a felvétele. Ezek után a földre vetették magukat, a fejüket hamuval és porral hintették, és a porba ültek. Ha belegondolunk, a földre borulás ma is a legáltalánosabb jele a megalázkodásnak. A porba ülés egyfelől állandósította, másfelől kényelmesebbé tette ezt a leborulást, a porhintés pedig szimbolizálta azt, hiszen a leborulásnál poros lett a homlok. És a harmadik, az ételtől való tartózkodás, ezzel pedig kifejezhették a koldus szegény voltukat. Az Istenre való rászorultságukat, azt, hogy ők önmagukban semmik, azt, hogy most megüresítik önmagukat. Ezek a cselekedetek tehát a hódolatnak és a megalázkodásnak voltak az akkori bevett formái. És ezekkel tulajdonképpen egyet akartak kifejezni, hogy megalázkodnak az élő Isten előtt. Innentől, mint rabszolgákra tekintenek magukra, mert hiszen a rabszolgák azok, akik mindenben uruk akarata szerint járnak el. És amikor én böjtölök, akkor azt fejezem ki, hogy én is ezt szeretném, az Uram akaratában járni. Szeretnék rá úgy figyelni, mint ahogy egy rabszolga figyel az Urára. Mert ezzel együtt beismerem azt is, hogy vétkeztem, és azt is beismerem, hogy hajlandó vagyok ebben meg is maradni. De emellett azt is beismerem, hogy mint szolga szeretnék az én Uramra figyelni, és elhagyni azt, aki voltam, megüresítem magam. Ez a böjt célja, hogy ne én érvényesüljek, hanem Isten. A saját emberi akaratom elérése helyett az Isten akaratát akarom teljesíteni, azt kívánom betölteni, azt keresem. Ez a célom, és ezt fejezem ki a böjttel. És ezt kellene ebben a böjti időszakban megtanulnunk, hogy elfordulok magamtól, és odafordulok az Istenhez, hogy az ideig valóról lemondok az örökké valóért. Nem az a böjt tehát, hogy én teszek valamit, és majd az Isten is tesz akkor valamit. A böjt nem eszköz vagy módszer, hanem jel. Jele az Isten előtt való megalázkodásnak. Jele annak, hogy keresem az Isten akaratát, és kérem annak a beteljesülését, akár az én életemben, akár valaki más életében. A szegény, a semmi és a kicsiny voltomat vallom meg ebben. Hallhattuk azonban Ézsaiás könyvéből, a felolvasott igeszakaszból, hogy ez nem mindig így történt. Mert volt, amikor bár böjtölt a nép, mégis közben folyamatosan az Isten akarata ellen tett. Megvolt a külsőség, de elmaradt a tartalom. A cselekedeteken maradt számukra a hangsúly. És érdekességképpen jegyzem meg, hogy amikor Jézus tanítja a tanítványait a böjtről, akkor elveszi a külsőségeket, minthogyha a képmutatás lehetőségét is el akarná venni. Mert ő azt mondja, hogy amikor te böjtölsz, akkor kend meg a fejedet, mosd meg az arcodat, és úgy böjtölj, hogy ne látszódjék. A háromból egy marad meg, az ételtől való tartózkodás. Szigorúan véve ezt értjük a böjtölés alatt, legalábbis a bibliai szóhasználatban. Ez csak neked jelez. Erről csak te tudsz. De nem is tartozik ez másra, hiszen itt rólad van szó, és a te atyádról, a kettőtök között fennálló kapcsolatról. Ez a böjt egyedül neked tesz fel kérdéseket, hogy mivel vagy betöltekezve, vagy hogy kivel vagy betöltekezve még inkább. Mert a böjtben az Istennel való kapcsolatomról van szó. És hadd idézem itt Gyökösi Endrét, aki azt írja, hogy a böjt azt jelenti, az ember elmer fordulni magától, azért, hogy sokkal intenzívebben odafordulhasson az élő Isten vezetése felé, hogy onnan hatásokat, erőket vegyen, hogy az imádsága nem monológ, hanem dialóg legyen. A böjt egy dialóg az Istennel, és mint ilyen a böjtnek mindig célja van. Nem olyan vallásos előírás, amit be kell tartani, hanem olyan nagy lehetőség, amivel az, aki plusz erőket, áldásokat, vagy világosságot akar kapni Istentől, az él ezzel a lehetőséggel. Ennek mindig ára van, mert valamiről lemondok, és úgy teszem, valami helyet csinálom, és akkor arról a valamiről lemondtam. Csak Istenre figyelek. Adott esetben csak azokkal foglalkozom, akikhez küldött. Most csak egy kimondott dologra koncentrálok, mégpedig arra, hogy ehhez a feladathoz tőle megfelelő erőt, mondani valót, áldást akarok kérni. És testvérek, Jézus Krisztust pontosan ez jellemezte. Neki mindenek felett az volt fontos, hogy mit akar az Atya. Nem azért jöttem, hogy a magam akaratát cselekedjem, hanem azért, aki elküldött engem. Ezt többször elmondta. És utána mindig az volt a fontos, hogy nekünk mi jó. Nem azért jött az ember fia, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja életét váltságul sokakért. Eddig mélyült az ő böjtje, hogy ráment az élete arra, hogy az Atyának engedelmeskedett. Minket pedig kiszabadított a reménytelen helyzetünkből, és ő ebbe belepusztult. Jézus egész élete lényegében egyetlen, átgondolt, tudatos böjt volt. Kezdve azzal, hogy lemondott az isteni dicsőségéről, hogy emberré, hozzánk hasonlóvá lett. Engedelmes volt halálig, mégpedig a keresztválnak haláláig. Lemondott. Fel sem tudjuk fogni, hogy mennyi mindenről. És értünk tette ezt. Ez a böjt. Így tette őt mindannyiunk számára, a mindenható áldássá. És kicsiben is ez történhet meg a mi életünkben. Mármint azéban, aki hajlandó feltenni a kérdést félreállva, hogy Uram, mit is kell tennem azért, hogy te kerülj az első helyre? És kik is azok, akikhez küldeni akarsz, akiknek a számára áldást akarsz tenni rajtam keresztül? Jézus nekünk életet kínál, méghozzá önmagát kínálja, a saját életét. Ehhez ezen a böjtön át vezet az út, hogy lemondok a magam igazságáról, a magam akaratáról, lemondok a magam kényelméről, előnyeiről. Kész vagyok lemondani bármiről, hogy képes legyek elfogadni mindazt, amit ő kínál. Így keresem az ő akaratát, ezt jelzem a böjttel. Áldjon és segítsen meg bennünket Isten az előttünk álló böjti időszakban is, és adja meg mindnyájunknak, hogy igazán készek és képesek legyünk ő előtte így elcsendesedni. Gyertek ezért imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy kegyelemből van üdvösségünk hitáltal, és nem cselekedetekért, hanem ez a te ajándékod. Köszönjük, hogy te, aki az egyszülött fiadnak nem kedveztél, hanem őt mindannyiunkért odáldoztad. Vele együtt mindent nekünk akarsz adni. És köszönjük neked, Jézus Krisztus, hogy a te egész földi életed egyetlen nagy böjt volt. Köszönjük, hogy kész voltál megüresíteni önmagad értünk. Köszönjük, hogy te, aki a bűnt nem ismerted, bűnné lettél értünk, hogy mi Isten igazsága lehessünk benned. Most arra kérünk téged, hogy világosítsd meg a mi értelmünket, hogy jobban értsük ezt a nagy lehetőséget, amely a böjtben van, amelyben kereshetjük a te akaratodat. És bátoríts minket, hogy hittel tartsuk a kezünket, hogy legyen mit adnunk másoknak is. A te nevedet hívjuk segítségül, Urunk, a következő napjainkhoz, heteinkhez. A te igéd legyen a mi világosságunk. A szent lelket tegye könnyűvé, hogy minden helyzetben engedelmeskedjünk neked. És szeretnénk még Urunk eléd hozni a gyászoló családjainkat, hogy maradj velük, ahogyan eddig is tetted, és kérjük, hogy törzsd be őket a te vígaszoddal. Áldj meg minket, Istenünk, egyenként, de mint gyülekezetet is, hogy áldássá lehessünk másoknak. Amen. Imádkozzuk az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen.